Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Hogy azt mondja, 6 óra 32 perc van, és 2025. április 14-e, egy hétfői nap, egy újabb remek hét kezdett itt a földi síralomvölgybe, a Millás reggelivel, a Rádió Café 98.0-án. Meg kell várnunk, még Kántor Endre felpörög, magához tér, utána viszont a műsor vége felé már nehéz őt lelőni.
Nem tudok sajnos. Köszönöm szépen a...
Már nem szó szerint értve.
Köszönöm szépen a... Nem tudom milyen... Üdvözlést, igen, az üdvözlést és a támogató szavakat Mihálovics András kollégámnak, így április 14-én hétfőn, a Könyvtárosok Világnapján, amikor korábban Black Day van. Ezen a napon üdvözöllek, András.
A hallgatók is üdvözölnek mindenkit, ezt lefogadom, csordogálnak már az üzenetek a 0630-as 698-0980 SMS, WhatsApp és Viber számára. Borongós jó reggelt, kifejezetten erős forgalmi viszonyok között indul a rövid hét, 22 perc, 12 másodperc a szokásos reláció, Szerencs utcai lámpa 2 váltással abszolválva D-kartárs által. Aztán a hétvégén élőben is megnéztem Altin Günt, bár énekes nőre számítottam. Így is nagyon jó volt. Próbáltuk felhívni a figyelmet rá, hogy ez az Altin Gün, nem az az Altin Gün, de ha jó volt,
az
akkor
az Altin Gün,
volt.
Csak nem az az énekes nő, vagy nem az énekes nővel vannak. Most hát van ez ilyen, de tényleg jó.
A valóság túltesz minden mozin, írja Gézu félpercesében, ez inkább csak 3 másodperces, nem félperces, de én minden esetre beolvastam. Aztán a hallgató, jó reggelt, egy svájci tehénfarmról, ez igen. Magyarországról orvosi igazolással lehetett.
Egy hónapig ti tartottátok bennem az életet az 545-ös keléshez. Hát, igen.
Hát hagyjuk már, hát én 5 órakor kelek.
Azt én sokkal korábban sajnos.
De mikor?
Hát ilyen 4.40 körül.
4.40.
De csak nyertél. Akkor, hogyha ilyen...
De te messzebbről jársz.
Kapkodni akarok, hogyha lazán szeretnék, hogy nem kell kapkodni, akkor korábban kell sajnos.
Na hát...
Borzasztó.
Drága hallgató, aki egy svájci tehénfarmról jelentkezel, nem tudom, hogy a 3 műszakos fejés... az megye, de amikor mi 3 műszakba fejtünk, akkor mi 3-kor keltünk ám. Úgyhogy lehet, hogy még romlani fog ez a helyzet az 545-ös keléssel. Majd meglátjuk. Aztán Morgan Freeman...
És ha túl sok tej jött ki, akkor visszafejted?
Erről beszéltem néhány másodperccel ezelőtt. Morgan Freeman kartársak, ma a konzultáció, és nagyon várom a bicizési engedélyt. Nagyon bár. Az sem baj, ha esik, ha fúj.
Hát most egy jó idő, kedd szerda elég szépen melegszik az idő, szerdán elég meleg lesz, ilyen nyári idő, aztán utána beüt egy hidegfront, és elkísér minket még a húsvéti hosszú hétvégén is, de azért olyan nagyon hidegre nem kell számítani, viszont kicsit rosszabb lesz az idő, mint a napokban. Hát ez van.
Na nézzük akkor, hogy mi köthető április 14-éhez, hát a Tiboroknak. akik a Napi Rajz sorozatnak köszönhetően az átlagosnál nagyobb ismertséggel rendelkeznek. Nagyon boldog névnapot kívánunk. Minden Klára nevében természetesen, és a saját magunk jogán is. Aztán gondolkozzunk
el... Az Euszták, az nagyon tetszik nekem. Euszták nap is van, csak ez... úgy, mint Gusztáv.
De az férfi vagy női az Euszták?
Hát szerintem ez a férfi változat, de ugye a Eustace lenne a angolból ismert, vagy is ismert női változat, egyébként görög eredetű név, a jelentése dús, kalászú, termékeny. Ó.
Hát akkor ez nem lehet férfi.
Hát
vagy...
pedig.
Attól függ, a mire lestár, értjük a kalászt, lestár, ugye?
A lestár. Júj! Ez erős volt. Köszönöm. Köszönöm, visszavágtál.
Igen.
Ezzel. Na mindegy, igen. Oké, mehetünk tovább. Most én pihenek egy kicsit.
Azt írta a mérnök, hogy hoppá, névnapon van. Nem árt, ha tudja, drága Tibor hallgató, hogy a könyvtárosok világnapján kell osztoznia.
Így van, bocsánat. Óvatosan. Így kell köszönni egymásnak a könyvtárosok világnapján.
Bizony nem könnyű nekik egyébként.
Hát nem.
Szerintem visszaszorulóban van a tevékenységük iránti érdeklődés. Nem? Még egy ideig az egyetemisták a hadállásaikat biztosították, mert ugye,
igen.
De hát amióta van ez az átkozott ChatGPT, ami mindent tud, alig ha mennek be összegyűjteni anyagokat a könyvtárból. Na mindegy. És ahogy tanult kollégám rámutatott, a Black Day dél-koreai ünnepe is van, nem hivatalosan, aláhúzom, nem hivatalosan, az egyedülállók, akik nem kaptak Bálint napra semmit, azok összegyűltek, és fekete színű ételeket esznek, ezért Black Day.
Feketébe öltöznek, meg minden
népszerű
fekete.
Kiskereskedelmi ünnep, minden hónap 14. napjára terveztek egyébként arrafelé egy ünnepet.
Na nézzük akkor az évfordulókat, válogassunk, szerintem, mert minden biztos, hogy nem fér bele. Neked mi tetszik?
Hát nekem John Wilkes Booth meglövi Abraham Lincoln amerikai elnököt, aki másnap bele is hal a sebesülésébe. 1865-ben április 14-én esett meg ez a csúfság.
2002-ben elindult az IVIV közösségi weboldal, akkor még csak VIV néven, és lehetett kérelmezni a csatlakozást, és csatlakozni, és ilyen ember... csodálatos új dolog volt
az
meg napirenden.
Az megvan, amikor így, nincs egy IVIV meghívód, ott kellett tarhálni.
Még VIV volt, igen, mondom, és utána csak IVIV.
Aztán kérem szépen, itt van nekünk például 1849. április 14-e, amikor Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a függetlenségi nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg ház trónfosztásáról, ezután Kossuth Lajosból kormányzó elnök lesz. Ez is egy fontos politika történeti esemény, akár csak az, hogy 2009-ben konstruktív bizalmatlanság indítvány benyújtásával saját pártja javaslatára Magyar Országgyűlés 204 igen és 8 tartózkodás mellett leváltja Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, helyére Bajnai Gordon kerül a miniszterelnöki székbe. Na,
születéstaposokat. Kit választasz te?
Kérem szépen Tóth Árpád, magyar költő, műfordító, úgyis nemrég volt a költészet napja, 1886-ban született.
Itt van Rod Steiger, Oscar-díjas amerikai filmszínész, rengeteg nagy régi filmben szerepelt, ő 1925-ben született.
Eszterházy Péter, Kossuth-díjas magyar író, 1950. április 14-én született. Aztán Déri János, magyar újságíró, televíziós szerkesztő, riporter, egy évre rá 1951-ben.
Itt van Julie Christie, aki 1940-ben született ezen a napon, és ma van a születésnapja és ünnepelő. Egyébként nem csak Golden Globe és BAFTA díjas angol színésznő, hanem Oscar díja is van. Négyszer jelölték egyébként Oscar díjra a legjobb színésznő kategóriában. A Darling volt az első, aztán az Afterglow, az Egyre távolabb című film, meg még nem is tudom már mi volt, de minden esetre, hogy elég sok díjával.
És ne feledkezzünk meg Adrian Brody, Oscar-díjas amerikai színiművész, producer, igen, 1973-as évjáratú a fiatalember.
Így van.
Azt írja a hallgató, legutóbb csütörtökön voltatok párban, végtelenül sajnálom, hogy nem láthatta Maci arcát, amikor Endre elsőtette a poént, hogy amiért lezárások lesznek Pesten, az Netanyahu.
Igen,
a podcastből sem tudta megállapítani, hogy a 20 másodperces csönd azért van, mert Maci kapkodta a levegőt, vagy kikapcsoltátok a mikrofont a rugdossódás idejére. Az előbbi volt. Nem kapkodtam a levegőt, ez mély fáradtságérzés. Tudjátok, ez a tavaszi fáradtságnak a sokszorosa.
Hoztam pedig neked medvehagymát, mert az revitalizál.
De ez a szóviccek ártalmas hatásai ellen de mit sem jó, ér.
De mindig el kell rágnod egy medvehagymát, amikor
szerintem
ilyen...
te. Igen, és utána a Czoller Andi, meg az összes vendég, aki bejön a stúdióba, szerinted örülni fog ennek az ötletednek?
Szerintem
és mi
igen.
van, ha nem is válik be?
Hát,
akkor megettem egy rakat medvehagymát, plusz még nem is válik be.
Biztos,
és...
hogy beválik. Tehát vérfrissítő hatása van, és stb. Stb.
Tessék, itt
jó.
vannak a barátaid. Akkor ma Black Mon Day van.
Á, nagyon jó. Igen, ugye? Igen. Köszönjük szépen.
Na, azt szeretném akkor mondani, drága Endre, hogy akkor a név és születésnaposoknak valami...
Küldjünk egy jót.
Ilyen hétfői felpörgetőt.
Jó.
Tudom, hogy mit akartál betenni, nagy tisztelője vagyok David Lee Rothnak, de a lírai,
azt kivettem
a lírai oldalára nem vagyok kíváncsi, valami zúzdát tegyél be, légy szíves.
Jó, berakunk, nem teljesen zúzda, de jöjjön Oaklandből, Kaliforniából egy power trio, és a daltemetőként is hivatkoznak magukra, mert elég sok single jelent meg az utóbbi időben tőlük, de nem minden jött be. Ez szerintem nagyon jól működik. A B. Hamilton következik. Tehát, és mindenkinek küldjük, aki nem jó lábbal kelt fel ma, hogy keljen fel jó lábbal, az a cím a dalnak.
Feküdjön vissza,
igen,
és utána.
Feküdjön vissza, és keljen fel jó lábbal, az a cím, hogy Good Foot.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, mit ír a magyar sajtó. Telexen olvasok egy hírt, hát, hogy milyen jó vagy rossz, azt majd megítélik a drága hallgatók. Budapest egyes kerületeiben akár háromszor annyiba is kerülhet egyetlen négyzetméter használt lakást, mint egy diplomás fiatal átlagbére. Ez azt jelenti, ha valaki a jövedelmének a negyedét tudja minden hónapban félretenni, akkor elméletben hitelfelvétel nélkül 60 évébe telik, még egy 60 négyzetméteres lakás árát összesporolná. Azaz, ha egy 25 éves egybaga szeretne egy 60 négyzetméteres budapesti lakást venni, átlagos fizetés mellett, akkor 85 éves korára tudná előteremteni a vételárat. Ha, és ezt már én teszem hozzá, nem mennek följebb az árak.
Uh-huh. Elfelejtettük mondani, hogy érdemes felkészülni rá, hogy a mai nap azért olyan vidám nem lesz, mert jó kis széllel, meg saras esővel gazdagíthatja a napjainkat ez a időjárás, tehát jön ez a szaharai homokkal dúsított vihar, és valószínűleg utána, tehát autót nem szabad mosni. Majd szépen a Dunántúl, Észak-Dunántúl felől érkezik ez meg. Egyébként pedig...
Megszólal Donald Trump, igen. Szó sincs semmiféle vámkönnyítés.
Hát persze, nincsen, abszolút nincsen. Szóval legfeljebb csak elkezdjük a kivételeket hozzáadni.
Éles hangvételű bejegyzést tett közzé a True Social platformon. A nemzetközi kereskedelmi gyakorlatokat bírálta az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Szerinte a vámok ügyében nem történt semmiféle könnyítés, és kemény válaszlépésekre számított minden ország, amely igazságtalanul bánik Amerikával.
Igen, hát majd azok az országok, akiknél ott csücsül az amerikai államadósság jelentős része kötvényekben, mint például Kanada. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a Mark Carney volt többek között a brit jegybanknak az első embere, kanadai jegybanknak az első embere, egy nagyon komoly közgazdászról, gazdasági szakértőről van szó, és hát abszolút az, ahogy elkezdték ki szórni ugye az amerikai államkötvényeket, az azért térdekényszerítheti Donald Trumpnak az ilyen jellegű kirohanásait, de majd meglátjuk. Egyébként elhunyt a perui világhírű író Mario Vargas Llosa, úgyhogy...
Ne.
De 89 éves volt már, ugye a latin-amerikai irodalom egyik meghatározó alakja volt ő, és vasárnapi közleményben jelentették gyermekei. Több mint 50 éves pályafutása volt neki, még indult egyébként a választásokon is elnöki tisztségre, úgyhogy óriási vitában volt, egyébként jó barátok voltak Gabriel García Márquezzel. Nobel-díjas volt, úgyhogy hát lehet róla bővebben olvasni több helyen. Ezt találtam még.
Én azért találtam egy másik dolgot is. Jelesül az, hogy tévhit, hogy a pizzás doboz nem szabad a szelektív hulladékgyűjtőbe dobni, írta meg a Telex. Környezetvédelmi szempontból előnyösebb, ha a pizzás dobozt a szelektív gyűjtőbe helyezzük. Így legalább a hasznosítható anyag újrahasznosul, ahelyett, hogy a szemét égetőben végezné.
De miért gondolták azt, hogy nem szabad? Vagy mi volt az indít?
Nem tudom, a Mohu a honlapján szereplő összeállított listát pontosítani és fogja. A kevésbé szennyezett doboz be lehet dobni, a rendszer megfelelően fel tudja dolgozni, közölték. Fontos különbséget tenni azonban a különböző mértékben szennyezett csomagolások között. Teli pizzás doboz vagy olyat, amiben még vannak szeletek, nagyobb darabok, továbbra sem szabad a szelektív kukába dobni. Akkor Úristen. Azonban, ha a doboz üres, nem csöpög a zsírtól, csupán néhány folt maradt rajta, ahogy az általában lenni szokott, miután elfogyasztottuk a pizzát, mehet a szelektív kukába.
Most már rájöttem.
Hasonló
tehát
helyzet
ezt el kell
a kefires, a tejfölös, a joghurtos dobozoknál, az üres dobozok mosás nélkül is elhelyezhetők a szelektív gyűjtőben.
Igen, egy abszolút, mert hogyha elkezded teljesen patinára mosni ezeket, akkor több vizet használsz el, mint amennyit egyébként érdemelne. Nyilván, hogyha otthon gyűjtöd a szelektívben, és marad benne joghurt, vagy kefir, vagy bármi ilyesmi, az nem annyira jó. Minden esetre szerintem simán meg lehet oldani azt, hogy ne így történjen. De most derült ki számomra, hogy akkor ezek szerint emberek úgy dobálják ki a pizzás dobozokat, hogy benne van még a maradék
hát
pizza, meg ilyen
nem
falatok.
Nem lepne meg.
Ja,
nem
hát
lepne
igen.
Meg.
Okay.
Ez a helyzet. Aztán beszélnünk kell arról, hogy virágvasárnap az oroszok két ballisztikus rakétát lőttek ki Szumi városára.
Ú,
34 polgári lakos vesztette életét, 117-en megsebesültek. Ez volt ebben az évben a legtöbb civil halálos áldozatot követelő orosz támadás Ukrajna ellen.
Uh-huh. Igen. Azt mondta állítólag Vladimir Putyin erre, hogy ez nem, tehát egy véletlen volt, és hogy egy borzasztó dolog, de hát, hogy
az oroszok
folyamatosan, ugye most már gyakorlatilag az a helyzet, hogy a másik oldalon pedig folyamatosan gyűlik a bizonyíték arra, hogy egyértelműen civil áldozatokat szedő támadásokat intéznek az oroszok, ukrajnai célpontokat, olyanokat néznek ki célpontokat, ahol elég sűrű lakott területek vannak, és semmi más. Csak úgy, mint egyébként a mostani eset a gázai övezetben, amikor megint ugye kórházak, mentősök, orvosok sérültek meg, illetve van, aki meg is halt, és ott is egyértelmű, hogy ezeket a helyeket célozzák meg.
És akkor kis színes a végére. Katy Perry lesz az egyik tagja annak a hatfős, kizárólag nőkből álló legénységnek, amely hétfőn indul, azaz ma az űrvilág peremére Jeff Bezos űripari cégének, a Blue Origin-nek a rakétájával. Több ismert közszereplő is van a legénységben, Gay King, a CBS Morning műsorvezetője, Lawrence Lanchez egykori újságíró és Bezos menyasszonya. A korábbi NASA mérnök is van, bioasztronautikai kutató, filmproducer, amerikai idő szerint 9 óra 30-kor indulnak Texasból. 10 perces repülés lesz egyébként, úgyhogy olyan nagyon nagy truváj, nem? De hát biztos nem olcsó.
Na jó, akkor megyünk tovább. Azt mondja, hogy tőzsdei infók következnek.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
0,5%-os mínuszt hozott össze a BUX pénteken az utolsó kereskedési napon, 84.947 pontról indul ma. Ez úgy jött össze, csak a Telekom tudott erősödni, de az 2,6%-ot, 1590 forintig. A másik három blue chip esett. Akkor mondom a sorrendet, a legnagyobbat a Richter, 2,66%-ot, 10.240 forintig, aztán jött a 2%-os mínusz begyűjtő MOL, 2.840 forinton zárt az olajpapír, az OTP 1,65%-ot esve 23.240 forinton landolt végül, És még a forintról kell beszéljünk gyorsan. 410 forint fölött van az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, egy dollárért pedig 360 forint 40 fillér környéki összeget kell fizetni.
Igen, mert hogy érdekes mozgásokat lehet látni a devizapiacon. Például a dollárral, ugye a dollár is érdekes, és a forintra is hatással lehet az, ami történik vele. Ugye a kockázati hangulat alakulását azt nagyon jól mutatta az utóbbi években a dollár viselkedése, és ezt jól lehetett, fel lehetett használni a forintnak a trendjének a megértéséhez is. Most viszont a Donald Trump intézkedései kapcsán eléggé elromlott valami a dollárban, mondják ezt többen szakértők, és emiatt nagy kérdés, hogy hova lehet nyúlni, amikor a forint irányára kíváncsiak és megpróbálják meghatározni. Úgyhogy egyébként pedig egy izgalmas helyzet van az Egyesült Államokban, mert döntés előtt ugye a Fed, az infláció egyébként egész jó volt, jobb volt, mint a várt, és még azt is lehetne mondani, hogyha nem lennének a vámintézkedések, és az az egész helyzet, hogy Jay Powell és társai elérték azt, hogy lefaragják, és abba a 2% körüli sávba rakják az inflációt, ahol nekik már kamatcsökkentésen kéne gondolkodniuk. Most azonban, amikor 100%-osan biztosan mondható, hogy egy áremelkedési sokk éri az Egyesült Államokat, ki kell, hogy várjon Jay Powell és a stábja, miközben Donald Trump folyamatosan ostorozza őket,
hogy
a csúcs szósellen, hogy most már kamatcsökkentés, mert ugye azt is meg kell érteni, hogy Donald Trump az ingatlan piacról jött, tehát ő csak az alacsonyabb kamatokba hisz, mert akkor jól lehet ugye hitelt felvenni és értékesíteni, meg neki befektetések kellenek, ami szintén alacsony kamatkörnyezetben tök jó, ugye, hogy ott gyárakat létesítsenek, úgyhogy ő ezt nyomja, ezt az agendát, viszont a Fed meg egy független szerv, aki nem szólhat vissza az amerikai elnöknek, úgyhogy olyan izgalmas helyzet továbbra is az Egyesült Államokban. Na, azt mondja, hogy a világ tőzsdéit nézve, tehát megint egy újabb izgalmas hetet kezdhetünk el, és azt lehet mondani, hogy viszonylag oké volt az amerikai piacok teljesítménye, egy kis visszarendeződés volt látható, 1,8%-os S&P plusz, 1,5%-os Dow Jones, plusz a Nasdaq pedig több mint 2%-kal emelkedett, még a Russell 2000 is 1,5%-os pluszban zárt, a VIX index pedig, ugye a volatilitást jelző index pedig csökkent, úgyhogy ebből is látszik, hogy jó hangulat volt. Európában még nem annyira, mert csak a FTSE tudott pluszban zárni, a párizsi mutató és a frankfurti mutató mind csökkent fél, illetve 1% körül, és az ázsiai körkép is egészen jó még ebben a pillanatban. Valószínűleg innen már nagy olvadások nem lesznek, mert 1,5-2,5%-os pluszban az ázsiai tőzsdék. Az Nvidia 3%-os plusszal zárt, a Ford 2%-os plusszal, a Tesla viszont ismét elkezdte de csökkenni, csak úgy, mint az Intel. Az Apple 4%-os plusszal is elég jól teljesített, ugye miután bejelentette Donald Trump, hogy kivételt képeznek a félvezetőket tartalmazó elektronikai eszközök, és most jönnek a kivételek, úgyhogy erre kell majd figyelni, de természetesen ez nem hátraarc.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van Czóler Andi, az imént érzékszervi vizsgálatnak vetette alá azt a nagy zsák medvehadmiát, amelyet Kántor kollega virág helyett hozott.
Az nagyon jó. És milyen irányba? Leves?
Sajtkevés. Krém irányba.
Az jó. Az
húsvét, sajtekert. Szép
nagyon
zöld.
Jó.
Csinálhatok belőle? Elvihetem.
Nagyon jó.
Ki ez?
A múlt, az a tiéd.
Enyém? Persze. Akkor nagyon köszönöm.
Nagyon, a tiéd.
Virágot a virágonak, medvehagymát a
Andi. Aj, medvehagymás pogácsa, ahhoz nagyon jó kevés ötlet. Én nagyon jó levest kóstoltam a héten, múlt héten medvehagymát, meg egy nagyon finom pesto recept van. Amivel
fenyő maggal.
Nem, ezt kézzed, de az mandulával van. De
azért, mert szegény ember fenyő magja a medve hagymába a mandula.
Úgyhogy igen, nagyon jó lesz. Hú, de a pogácsa az nagyon klassz, az nagyon jó. Jól van, oké.
Na hát de akkor mielőtt pogácsát sütnél, légy szíves, mondjál híreket. Köszönjük.
Így van, jön tehát Czóler Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig mi, és a Millás reggeliben például arról lesz szó, hogy LKB kamatdöntés, amerikai gazdasági mutatók jönnek, ezen kívül veszélybe került az utcáról lakásba egyesület működése. Na kinek köszönhetően? Természetesen a Donald Trumpnak.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 13 perckor köszöntjük azokat, akiket még nem köszöntöttünk itt a Millás reggeliben. A Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével, a Szóvic mágussal.
És Mihálovics Andrással, aki pedig a viselője ezeknek, a célpontja, vagy a kedvezményezettje ezeknek a szóvicceknek.
Egy szóvic céltáblával a homlokomon születtem, úgy látszik. 0630-as, 6-os 98-0, 98-0, hála Istennek nem csak szóviccek áramlanak SMS, WhatsApp és Viber oldalunkra, hanem közszolgálati információk is, úgy mint baleset történt az M0-áson, a Nagy Duna hídon az M6-os felé, írja Gabesz hallgató, hála néki ezért az információért. Aztán írja a hallgató, hogy volt, hogy a kést is benne felejtette a kidobott pizzás dobozban, és még össze is hajtotta azt.
Az kellemes igen. Lehet, igen.
Aztán a hétvége számomra a legszomorúbb esemény, hogy elhunyt Tiffán Zsolt borász.
Borász országgyűlési képviselő, politikus, tegyük hozzá.
És ezért kapott olyan kommentáradatot, ami nem emberhez méltó. Sokszor egy ember halálhírébe belekeverni a politikát és becsmérelni végtelenül.
A becsmérelés az abszolút elszomorító, tényleg, de ettől függetlenül így van, tehát hogy mármint úgy van, hogy ő ugyanúgy politikus is volt, főleg az utóbbi időben, úgyhogy együtt jár a kettő. A becsmérülés az borzasztó, tehát eleve ez az egész kommentelés egy ilyenre mondjuk a Facebookon inkább akkor ne szóljon hozzá semmit, és hagyja ott a hírt, nem?
Ugye van egy jó mondásunk, elhunytról vagy jót, vagy semmit. Ugye?
Hát meg egyébként is, tehát ez a teljesen felelőtlenül posztolgatás, kommentelgetés, mindennek a gyalászkodása, ez a komment szekció teljesen fölösleges. Ha nincs igazán mondani való építő jellegű sztori, akkor hagyjuk.
Itt van egy ilyen sáros, a gyerekek saroznak, de mindenük emiatt sáros lesz, az eső is sáros, és mindent besároz, összesároz. A politikusok is besározzák egymást. Szomorú, hogy az újságírók nem ismerik az anyanyelvüket, amiből meg akarnak élni. Ti meg bedöltök neki, írja Albi hallgató. Megpróbáltunk utána nézni a témának,
nem jó.
De mind a kettő változat jó.
Igen, egyrészt regionális szerint is a sztori, másrészt pedig a sár főnév tőbelsei AA időtartamot váltakoztató névszó. Tehát sár, sárt, sáros és sarat, saras. Mind a kettő verzió teljesen működik. Valakinek nem áll a szájára az egyik, valóban, van akinek meg a másik, olyat is hallottam, hogy azt mondta valaki, hogy sáros, és kijavították, hogy az saras, mert arrafele inkább úgy mondják.
Igen. Azt szeretném mondani, hogy azt írja a hallgató a edukációt illetően, mármint a mit tegyünk a szelektív edukációt, hogy ő bizony a szelektív kukában látott már macskaalmot is szatyorba téve.
Ez nagyon jó, persze, mindenfélét beledobálnak.
Aztán
persze.
Elég munkásos Jeff Bezos felküldi az űrbe a mennyasszonyát, kíváncsi vagyok, ki volt az ötletgazda.
A mennyasszony, mert ugye olyan hölgyekkel tudja magát körülvenni a tréning alatt és a felkészülés alatt és az űrben, akiket nagyra tart, úgyhogy teljesen jól működik a sztori.
Fú, Péter hallgató olyan hosszú reciklálási szakcikket mellékelt ide saját pennájából, hogy én ezt most így nem tudom csípőből felolvasni, átböngészük és később a tartalmát. Azt mondja, elhújtod, hogy igazat vagy semmit, nem pedig jót vagy semmit. Úgy látszik ma ilyen, hogy is mondjam, sajtólevelezői hangulatban vannak a kedves hallgatók. Én így ismerem, nem, hogy vagy jót, vagy igen. Semmit, nem igazat, vagy semmit.
Egyébként most mit, hogy is mondjam, tehát, hogy és akkor most oda akarunk menni egy ilyen Facebook poszt alá, és elkezdünk igazságot szolgáltatni saját erőből, tehát ez eleve az egész teljesen abszurd. Hagyjuk ott a csodába azt a hírt, ne foglalkozzunk akkor vele.
Mi a helyzet Sárospatakkal? Oldanám fel egy hallgatói üzenettek, akkor Sarospatak lesz mégiscsak. Bizonyos helyeken, ugye? Na, menjünk tovább!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hazai elektromos buszokat tesztel a BKV, kérem szépen. Budapesten 3 napon át 3 vonalon tesztel a BKV Credo busz Electronel buszcsalád egyes tagjait, a szóló és a csuklós változatot is. A főváros jármű flottájának korszeresítésében fontos szerep jut majd az elektromos buszoknak. A BKK szolgáltatói hasznos tapasztalatokat szerezhetnek az ehhez hasonló tesztek során, miközben az újdonságokon ingyenes lesz az utazás egyébként. A 210 és 210B vonalán, a 12-es és az E8-as vonalán pedig a csuklós közlekedik majd, tehát ezeken lehet majd utazni.
Győztest hirdettek az 5. kerületi Városház utca 9-11 címen található fővárosi városháza felújítására a Magyar Építők cikke szerint. A nyertes a Build It Mérnök Iroda ZRT, a társaságnak a fővárosi önkormányzat 2025. december 31-ig a teljes nettó mintegy 945 millió forint plusz áfa keret 70%-ára ad eseti megrendelést, és utána indulhat a városháza felújítása. Egyébként eredetileg ugye magáról az épületről beszéltünk már, az épület együttesnek elég kalandos sorsa volt. Eredetileg a törökök elleni hadjáratokban megrokkant katonáknak épült 1716 és 27 között, így kapta az invalidus ház elnevezést. Aztán utána a II. József uralkodás alatt kaszárnya volt, ugye katonáknak adott otthont, végül pedig a 19. század végén költözött a városvezetés a falai közé. Megújulnak a vizes blokkok, a lépcsőházak, a folyosók, az irodák, és egy fiatal iroda kezébe kerül. A felújítás 2023. júliusában jött létre, a Build It Mérnök Iroda. Úgyhogy ők lesznek felelősek tehát ezért.
No, elindulhatnak az elmúlt években tervezett és előkészített budapesti fürdőfejlesztési programok, valamint új elemekkel bővül a néhány évvel ezelőtt bevezetett kedvezményrendszer. Ezt a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT röpítette világgá. Azt mondja, hogy egyébként a tavalyi év nem sikerült rosszul, a nettó árbevétel 26,3 milliárd forint volt, egy évvel korábban 23 milliárd forint volt, az adózás utáni eredmény pedig meghaladta 6,2 milliárd forintot. Lényeges elem volt az egy vendégre jutó árbevétel növelése és a történelmi fürdők szolgáltatásainak nemzetközi árakhoz való igazítása, így elérve az európai történelmi fürdők minimum árszintjét. Aztán az idei célok között van, most nézem, hogy mit mert hogy ez egy elég hosszú elemzés egyébként, most miután rákattintottam, jöttem rá. Azt mondja, hogy a történelmi fürdőknél egyébként árkiigazítást is terveznek majd, de az év közepén, de hogy ez most mit jelent, azt még így nem tudtam kihámozni. Új tendencia viszont, hogy jelentős százalékban nőtt a fiatalabb korosztály aránya a történelmi fürdőkben, hál' Istennek. Így most kiragadtam néhány mondatot ebből a rendkívül részletes jelentésből.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jó, most egy olyan úriember, aki már ott volt a nagy zenei producerek és különböző zenészeknek a látókörében elég régen, hiszen 1939-ben született Jural Thomas, a soul énekes, és úgy volt egy kis kezdeti sikere, meg csinált egy pár érdekes dolgot, de valahogy úgy el, mit tudom én, James Brown-nal, Otis Redding-el, Stevie Wonder-rel játszott például, de aztán eltünedezett, és akkor ilyen csendesen elzenélgetett. Egész addig, amíg a 2010-es években egy portlandi DJ, aki szózenével foglalkozott, Scott McGee, rájött, hogy még mindig ott van Earl Thomas, és még mindig aktív lehetne akár, úgyhogy össze is hoztak egy zenekart neki, a Earl Thomas and the Pain lett a nevük, elég jó zenéket csinálnak azóta is, egy 2018-as lemezről következik a Time.
Ez nehéz dió, kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Ahogy bearangoztuk, arról lesz szó, hogy veszélybe került az utcáról lakásba egyesület működése. A Trump adminisztráció ugyanis leállítja az Egyesült Államokból kimenő nemzetközi segélyezési források több mint 80%-át. Ennek kapcsán ugye sok mindenről beszéltünk már, de minden esetre a döntés világszintű válsághelyzetet generált a segélyszervezetek és civil szervezetek körében, és a következmények Magyarországon is érzékelhetők. Például az ENSZ menekültügyi főbiztossága is kénytelen volt csökkenteni a 2025-ös támogatási keretét. Az utcáról lakásba egyesület programja így a korábban már megítélt támogatás felétől, azaz 40 millió forinttól esett el. Itt van Krivácsi Balázs a vonalban, aki az utcáról lakásba egyesület menekült programjának vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Nagyjából ismertettük a helyzetet. Mennyire nehezedik meg így az egyesület működése?
Hát azt kell mondjam, hogy ha pár szóba kéne összefoglalnom, hogy a helyzet nem kilátástalan, de nagyon nehéz. Ugye itt egy, ahogy a bevezetőben is mondtad, egy már elnyert támogatásnak a jelentős csökkentéséről van szó, ugye ez valóban 40 millió forintos kiesés generál most a költségvetésünkben, ami egy nagyon jelentős összeg.
Mi az, amit ebből a pénzből a programban finanszíroztatok volna?
Egyrészt ez azt jelenti, hogy hozzávetőleg az év második felében 30-al kevesebb menekült család lakhatását tudjuk támogatni albérlet támogatással. Ez azt jelenti, hogy 30 menekült család lesz, aki számára ezáltal akár az is elképzelhető, hogy megfizethetetlenné válik az albérlet, vagy éppen most nagyon nehezen megfizethető, vagy még nem lakik albérletbe, és nem fogjuk tudni ebben támogatni őket az év második felében. De emellett fontos kiemelnem, hogy ez egyébként egy komplex lakhatási program, amelynek része az egyéni esetkezelés, szociális munka is, tehát segítjük az ügyfeleinket például ügyintézésben, munkakeresésben, ahhoz abban a egészségügyi ellátáshoz jussanak a beiskolázásban, és ezek is természetesen mind, ezeknek a finanszírozása is mind bizonytalanná vált. Emellett a csoportjaink, a sorstárs mentor programunk jövője is megkérdőjeleződött ezáltal, és ezek, tulajdonképpen ezekből kirajzolódik, hogy az egész egyesület működése kérdésessé vált, az összes szakmai tevékenység és az ehhez fenntartatlan egyéb funkcióké is, ez elengedhetetlenül fontos funkcióké is.
Aki nem ismeri az egyesület működését, mi az, amivel foglalkoztok? Mert most kimondottan itt a menekültekkel kapcsolatban beszélünk, igen, ugye, de hogy azért ennél szélesebb a skála.
Abszolút, és ugye, ahogy azt említettem, az egész egyesület fenntartatósága vált kérdésessé ezáltal, nem csak a menekült programi, elsősorban, de nem kizárólag azért. Ezen kívül dolgozunk korábbiban hajléktalan emberekkel, a Kunyhóból lakásba programban, itt szociális bérlakásokat újítunk fel, önkormányzati tulajdonú lakásokat, és ebbe aztán bérlőket jelölünk. Ezekben a lakásokban is itt is szociális munkával támogatjuk aztán a bérlőket. Ezen kívül van egy szociális lakásügynökségünk, és ugye a tavalyi közadakozás nyomán dolgozunk a állami gondozásból kikerült, állami szakellátásból kikerült fiatalokkal is. Utóbbi kapcsán ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy ugye annak a büdzséjét, azt természetesen elkülönítve kezeljük, és csak arra a célra használjuk fel. Uh-huh. Tehát ezért sem merül fel az, hogy például itt akár a menekült programot, akár más programot, annak a forrásnak a terhére tudjunk támogatni. Iszonyatosan hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit az a tavaly induló programunk kapott, de ez most egy másik helyzet.
Közben azon gondolkodtam, hogy pont volt egy hírünk a fővárosi ingatlan árakról, és ennek kapcsán ugye felmerülhet a kérdés egyesekből, hogy ez a 40 millió forint lehet, hogy egy nagy pénznek tűnik az egyesület kasszája szempontjából, de igazából, hogyha ingatlan piacot és amit elmondtál, ezeket a dolgokat érintjük, akkor ez elég kevés pénznek tűnik, tehát hogy megdöbbentő, hogy ennyi pénzből kell ezt mind elintézni.
Meg így én azon számolgattam itt, hogy mondjuk így átlagosan egy családra mekkora támogatás jut például?
Hát mi most ebben a programban, amelynek a támogatásai megfeleződött, egy családnak egy ilyen 80-85 ezer forintos támogatást tudunk adni havonta, viszont hosszú távon. És ezt fontosnak tartjuk, hogy nem ilyen nem pár hónapos gyors segélyeket adunk elsősorban, hanem hosszú távú kiszámítható támogatásokat, ami lehet, ami azt gondoljuk, hogy megadja azt a biztonságot, hogy az integrációs folyamat is elkezdődjön, vagy folytatódjon, hogy amivel tervezni lehet, és ami ezzel pont azt az önállóságot adja meg az ügyfeleknek, amit oly gyakran hiányolnak az anyagi szükségleteik miatt, vagy az anyagi kiszolgáltatottságok miatt.
Egyéb donorokat próbáltatok találni?
Természetesen, tehát annak a nem csak a közösségi média felületénken tettük közé ezt a felhívást, hanem a minden meglévő ismerősi kapcsolati hálónkban egyéb donoraink, támogatóink felé is kérést fogalmaztunk meg, és ezt a kérést tudjuk most is csak tolmácsolni, akár egyéni támogatókat, magánszemélyeket is várunk rendszeres adományozás formájában, vagy adó-1%-ok formájában, de egyébként cégek támogatását is várjuk, és nyitottak vagyunk az együttműködésre mindenkivel, aki úgy látja, hogy van annak mindenki számára hasznos módja.
Ez egyébként ilyen hideg zuhanyként jött, mert hogy annyira ilyen nem közvetlen támogatási vonal van, ugye mint például a USAID vagy a USAID esetében több igen. szervezetnél, hanem itt ugye közben van ugye az ENSZ menekültügyi főbiztossága, és akkor azon keresztül, tehát hogy egyáltalán hogy éltétek meg a helyzetet?
Hát egy ilyen hír szerintem mindig drámai, tehát ez nem tud más lenni. Nyilván azt tudtuk, hogy az amerikai források felfüggesztése az érinti és érintheti az ENSZ menekültügyi főbiztosságát is, de az, hogy erre ránk nézve ennyire drámai következményei lehetnek, azt nem láttuk egyértelműen, nem tudtuk, hogy pontosan milyen hatása lesz, és valóban ugye ez volt, hogy mivel ez nem egy közvetlen amerikai forrás, itt ez bíztunk abban, hogy minél kevésbé lesz érintett, és a múlt héten lett világos számunkra is az, hogy gyakorlatilag a program finanszírozásának a fele az, ami most kiesik.
Mi az, amit most lehet tenni?
Talán amit korábban is mondtam, tehát egyrésztről, a mi részünkről azt gondolom, hogy az, amit a kérdésben is megfogalmaztatok, tehát igyekszünk minél több módon, minél több oldalról forrás szerezni az egyesület működésének a támogatására, és a mindenki más oldaláról pedig azt gondolom, hogy például tényleg várjuk cégek jelentkezését, várjuk magánszemélyek jelentkezését, akik valamilyen együttműködést tudnak felajánlani, és várjunk mindenkinek a rendszeres adományait, az adó-1%-os felajánlásait, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyesület most már több mint 10 éve működni tudjon, és 4 lakhatási programot tudjon vinni.
Azt akarom még így zárszóként, hogy egyébként tapasztalataitok szerint mekkora az adományozási kedvezt? Azért kérdezem, mert hogy egyébként meg ha nézzük a makrogazdasági mutatókat, mondjuk az inflációt, meg nézzük, hogy mekkora hányad él a magyar társadalomnak elég nehéz anyagi körülmények között, akkor ebből nem sok jó kerekedik ki, de remélem rácáfolsz az én érzetemre.
Nekünk van egy adományozói körünk, ennek a bővítésén most is dolgozunk, meg mindig dolgozunk, és nagyon hálásak vagyunk nekik. Tehát azt hiszem, hogy a mi példánkon azt nem egyértelműen lehet leszűrni, hogy kicsitlen a nehéz az a gazdasági helyzet, amiben vagyunk, de nyilván sok ponton látjuk ezt, és azt is látjuk, hogy egyre szűkül az a réteg közben, aki potenciálisan fel tud még ajánlani bármit is, mondjuk civil szervezetek támogatására adott esetben a miénkre. Ezen a ponton azért az fontos megjegyeznem, hogy egyébként sokszor dolgozunk együtt önkéntesekkel és hasonló módokon, tehát hogy nem kizárólag pénzbeli felajánlásokkal tudunk foglalkozni, még ha nyilván ezt a 40 millió forintot elsősorban pénzbeli támogatásból szeretnénk visszapótolni, meg tudjuk visszapótolni, de ezért mondom, hogy minden más támogatási forma is működik így például önkéntesség.
Hát reméljük, hogy azért sok mindenki ez eljutott ez, és hogy sikerül megoldani. Ugye a költségvetés felét elveszteni nem a legjobb dolog, és úgy neki rohanni egy eleve nehéznek ígérkező évnek, de akkor sok sikert hozzá, és reméljük, hogy tényleg működőképes marad az Egyesület. Köszönjük szépen, hogy beszámoltál ezekről. Köszönjük szépen, szervusz!
Szervusztok!
Krivácsi Balázsral beszélgettünk az utcáról lakásba egyesület menekült programjának vezetőjével, ugye lényegében az amerikai költségvetési stopp az például azt okozta, hogy ideig gyűrözött, hogy az egyesület ennek a programnak a költségvetésének a felét elvesztette. Megyünk tovább, egy kis előzetes jön a napköziből, aztán utána pedig Kovács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk a európai kamat döntésről, meg jönnek amerikai konjunktúra indikátorok, tehát az elég fontos lesz egy viszonylag jól alakuló inflációs adat után, de azért egy inflációs sokk előtt álló amerikai gazdaság hogyan tud fejlődni, és hogy milyen kilátásai vannak, ez nyilván Jerome Powellnek és a Fednek is egy fontos indikátor lesz, meg hát azoknak a befektetőknek, akik elkezdték Amerikát egy kicsit úgy kockázatosabban kezelni. Pont most hallottam a Financial Times egyik elemzőjét, aki azt mondta, hogy olyan mutatókat látnak az Egyesült Államokból most, hogy egyszerre történő dolgokat, például a dollárnak a árfolyam ingadozását, illetve főleg gyengülését, és a tőke kivonulást például az amerikai államkötvényekből, amik igazából az ilyen feltörekvő piacokra jellemző. És ez egy nagyon furcsa dolog így az Egyesült Államok kapcsán látni ezt. Hát, hogy mi hogy történik, ezt fogjuk megbeszélni.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na nézzük akkor, mi történik.
Na bizony.
LKB kamat döntés.
Lenne-e Jerome Powell?
Igen, illetve
hogy... Kovács Mihály az OTP elemzési központ elemzője, avagy sem. Nyilván a fizetést most ne vegyük, hanem csak a szakmai teljesítményt gorcső alá. Szervusz, jó reggel.
Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok! Most inkább azt kellett volna, hogy lennék a Christine Lagarde, ami
igen,
ugye nem, még annyira se lehetséges. Igazából az LKB kamat döntés lesz csütörtökön, az amerikai adatok szerdán, de lehet, hogy ez az LKB-val kezdeném, mert
jó,
kezdjük.
Ez mégis csak van. Egy kamat döntés, vagy hogy mondjam, tehát mégiscsak egy nagyon fontos dolog. Ugye itt az a nagyon érdekes helyzet, hogy egy hónappal ezelőtt a piac azért bizonytalan volt abban, hogy kamatot fog-e vágni az LKB, most meg egyöntetően mindenki egy újabb 25 bázispontos vágást áraz. Azért tegyük hozzá, hogy vagy emlékezzünk, hogy igazából 24 szeptember óta ugye 4-ről indította az alapkamatot az LKB, és ez most 2,5, és éppen ezért nem volt egyértelmű, hogy innen mennyit megy tovább az LKB, több dolog miatt is, ugye egy hónappal ezelőtt lett bejelentve ez a német EU-s védelmi költések, hogyha emlékszünk, akkor a német hozamszint akkor elment egész 2,9%-ig, tehát akkor eléggé úgy nézett ki, hogy az LKB-nak azért óvatosan kellene bánni a helyzettel, és hát ugye április 2 óta ebbe a képbe jött be ez a vámtarifás történet, ami, hát most nem ismétlem el az egészet, ugye először egy nagyobb, egy 20%-os vám, most egy 10%, mindenki azt számolgatja, hogy ez mennyit okozhat, de az biztos, hogy ez nem jó az euróvezeti gazdaságnak, még akkor sem, hogyha ugye tehát akkor is dezinflációs hatású középtávon, mert igazából a konjunktúrára kedvezőtlen hat, hogyha esetleg rövid távon az LKB vámemeléssel válaszol. Tehát ezen a fronton igazából a konjunktúra oldaláról, hát az LKB-nek inkább negatív hírek jöttek. Ugye olyan becsléseket látni, hogy ez a 20%-os vám, először azt mondták, hogy 0,5%-kal veti a növekedést, utána már volt olyan LKB-s döntéshozó, aki azt mondta, hogy 1% pont vagy a fölött is, de hát mindenképpen egy kérdezőtlen helyzet. És akkor arról meg nem is beszéltem, hogy mennyi mindent nem tudunk. Ugye míg ezeket a közvetlen közvetett külkereskedelmi hatásokat valamennyire ki lehet számolni, az, hogy a beruházásokra hogyan hat negatívan ez az állandó változtatás, azt nem tudjuk. Ahogy az sem egyébként, hogyha most amerre kialakulni látszik a helyzet, hogy leginkább Kína és az USA vonatkozásában eszkalálódik egy vámháború, akkor esetlegesen mondjuk, hogyha Kína így ráönti a termékeit még nagyobb mennyiségben az euró, vagy az euróvezetre, az megint csak dezinflációs. Szóval ebbe a helyzetben jön a kamatdöntés, és az infláció meg jövöget le. Ugye itt a március már 2,2% volt, a maginfláció 2,4 lett 2,6-ról, a szolgáltatás infláció 3,4% lett, ugye ez egy pár hónapja 4 volt, tehát hogy egyébként az infláció meg jön le, a konjunktúra egyre romlik, a múlt héten volt ez a Centix bizalmi index, ami egy nagyon nagyot szakadt, ez volt az első bizalmi index az április 2-i Trump-féle vámbejelentések óta, szóval ezért gondolja mindenki, hogy igazából az LKB vágni fog, mivel azért nem kapkodósak, tehát valószínűleg 25 bázisponttal, és hát nyilván érdemes figyelni, hogy ugyan nagyon nem szoktak elköteleződni előrefele, de hogy mit mondanak azért, mégiscsak érdemes figyelni a kamatpálya vonatkozásában, meg hogy mondanak-e számot arra, hogy ők most mit gondolnak, hogy ez a vámháborús díj, ez hogyan hathat az inflációs és konjunktúra kilátásokra. Ugye az EU még nem terítette ki a kártyáit, itt hallottuk, hogy hogyan válaszolhat, hallottuk, hogy lehet, hogy beajánlott egy ilyen kölcsönös vámmentességet az USA-val, van olyan, hogy inkább a szolgáltatásokat vámolná, illetve hát bizonyos termékek
de igen, már bejelent. De közben azt mondják, hogy annyira nem adna nagy sallert az EU gazdaságának, ha a legrosszabb forgatókönyv válna valóra, akkor is csak néhány 10%-ot mondanak.
Most a legrosszabb forgatókönyv volt a 20%-os vámot, érted?
Jó, nagyon feltetted a kérdést, mert szerintem Donald Trump sem tudja, hogy most akkor mi a legrosszabb, igen, és melyik, igen, a legjobb. De akkor mondjuk számoljuk a 20%-kal.
Hát nem ott tudom. Ugye ezek a közvetett külkereskedelmi hatások, igen, ezeket 4-5-10, de erre mondtam, hogy nem tudjuk a beruházásokra vett hatást. Itt az IMF-nek volt még az tavaly év végén egy számítása, ez egy nagyságrenddel még annyi lehet, vagy még nagyobb. Ha az amerikai gazdaság recesszióba kerül, azért ezt ti is követitek, most már azért ezt nem kevesen mondják, hogy ez elképzelhető, inkább csak a hossza a kérdés, hogy ez egy ilyen rövid dolog lesz, vagy hosszabb. A kínai növekedésből is azért jócskán leszedhet ez a vám történet, úgyhogy, és akkor arról nem is beszélünk, hogyha Trump beváltja azt az ígéretét, hogyha az EU nem hajlik meg, ugye az ő akarata előtt, akkor lehet, hogy nem is 20 lesz a 20. Tehát úgyhogy szerintem itt még korai egy konkrét számot mondani.
Oké, hát egyébként jó jegybankárhoz méltóan Christine Lagarde beszél majd sokat, de keveset fog mondani, vagy ő azért azok közé tartozik, akik azért időnként konkrétumokat is mondanak?
Hát, megmondom őszintén, hogy ez nyilván a személyes véleményem, most, hogy ez miatta van, vagy a tanács, kormányzó tanács megközelítése, de azért, tehát arról, hogy mit kívánnak előrefele, tehát azt mindig elmondja, hogy ők nem köteleződnek el semmifajta kamatpálya előtt, olyanokat lehet esetleg kiolvasni a szövegből, ugye múltkor belerakták, hogy ez a 2,5%-os kamat már jóval kevésbé restriktív, mint korábban. Ugye ezt mindenki úgy értelmezte, hogy azért itt már próbálnak valamit üzenni, most ha ez kikerül a közleményből, akkor nyilván ez jelent valamit. Ilyen nagyon, hát hogy mondják ezt, ilyen nyelvészkedni kell ahhoz, hogy tehát szerintem határozott dolgot nem fog mondani. Ami érdekes lehet, még mondom, hogy az LKB mivel számol, hogy arról mond-e valamit, hogy mire számít ilyen inflációs reálgazdasági fronton.
Jó. Hát igen. Oké. Akkor csónakázzunk át a nagy vízen, és
igen,
nézzük
és
az amerikai részt.
Igen, és talán ezért mondta András azt, hogy Jerome Powell lennéle, mert hogy függetlenül attól, hogy most LKB kamatdöntés, a kamatdöntés, azért Amerikában nagyon izgalmas a helyzet, főleg, hogy ugye egy inflációs sokk előtt áll minden valószínűség szerint az ország, miközben egy egész jó jelentés volt, inflációs jelentés a múlt héten, de még csordogálnak akkor konjunktúra adatok. Milyen várakozások vannak?
Igen, most még egyébként a helyzetet jól leírjuk, tehát tényleg kijött egy inflációs adat, ami kedvező lett a maginfláció és az infláció is, ugye ez március volt, ez jobb, ami várt, viszont azért így zárójelben megjegyezném, hogy azt nem tudom, követtétek el, hogy pénteken kijött ez a Michigani Egyetemnek van ez a elég nagy múltú ilyen fogyasztói felmérése, és ott az 5 éves inflációs várakozás az 4,4%-ra nőtt 5 évre előre, ami valami 91 óta nem volt ilyen, az egy éves pedig 6,7-re azt hiszem, az meg 86 óta.
Ez működik, ez a Make Inflation Great Again, tehát ez egyelőre úgy tűnik, hogy ez megy.
Igen. Szóval mindeset, és ez nem egy olyan felmérés, ami, tehát hogy azért itt ilyen 2-3% között 3-fél itt szokott menni ez a várakozás. Na de visszatérve kiskereskedelmi és ipari termelési adat jön ki, ugye én azért mondtam ezt a michigani történetet, mert ugye igazából nem elég, hogy ez a vám miatti bizonytalanság, ez kedvelőtlenül hat többek között az amerikai gazdaságra, ugye a fogyasztói bizalmat is is kezdi nagyon alásni, ugye egyébként ennek a michigani felmérésnek van maga a fogyasztói bizalom komponense, az is nagyon nagyot esett, 22-ben volt ilyen alacsony utoljára, ugye amikor az energiakrízis volt, úgyhogy ezért lehet érdekes ez a kiskereskedelmi adat, ahol egyébként egy 1,3%-os, ugye ez egy márciusi adat, pozitívat vár egyre a piac, de ugye ez úgy, hogy januárban egy nagy visszaesés volt, februárban inkább stagnálás. Úgyhogy meglátjuk, hogy annak fényében, hogy azért a fogyasztói bizalom ennyire begyengült, és ennyire romlanak az inflációs várakozások, hogy ez teljesül-e. Nyilván azért ez jól megmozgathatja a piacokat. És lesz ipari termelési adat, ott meg alapvetően az elmúlt hónapok nem voltak rosszak, de ott is inkább ezek a bizalmi indexek negatív irányba mennek, ott egy kis csökkenést vár a piac. És hát mindez ugye azért is fontos Donald Trumpnak, mert miközben az inflációs fronton azért nem lehet nyugodt, a gyakorlatilag az első negyed évre például van ez az Atlanta Fednek a gyorsbecslése, itt már egy ilyen kicsi, hát 0,3%-os visszaesést mondta az Atlanta Fed gyorsbecslése. Most, hogy visszaesés lesz, vagy nem, azt nem tudjuk, de az mindenképpen igaz, hogy a konjunktúra az igencsak kedvezőtlenül alakul. És ezért egyébként ezeket a heti, amit általában nem szoktunk mondani, de ezeket a csütörtökön kijövő heti munkanélküliségi kérelemadatokat is érdemes követni, mert szép lassan ott elkezdenek megjelenni azok a hát 50-60-70-80 ezres elbocsátások, amik az amerikai állami a szövetségi szektorban történtek, ideig inkább ilyen adminisztratív szabadságok voltak. Azért ez is, hogyha ott egy kedvezőtlen adat jön be, azért hát azt láttuk, hogy idegesek a piacok, tehát akkor azért.
És hát nem csak a fogyasztói bizalom csökken, ahogy kiderül, hanem csökken a nemzetközi befektetői bizalom is az USA iránt, átértékelődik a szerepe, úgyhogy egész érdekes, és éppen ezért talán lehet, hogy közelebb van, és mégis egy kamatdöntésről van szó LKB-nál, de az amerikai adat talán fajsúlyosabb ebből a szempontból.
Hát lehet, ez majd utólag kiderül, hogy melyik lesz.
Jó van, oké, akkor várjuk. Köszi szépen az információkat.
Köszönjük.
Jó munkát neked.
Szia.
Hello, sziasztok.
Kovács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk az előttünk álló makrogazdasági eseményekről.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
No, hát lepergett akkor az első teljes órája a műsornak, úgyhogy néhány hallgatói üzenet még ideért szól le, Randi. Euró alapon változó kamatozású leasingben ülök egy éve, folyamatosan csökken a törlesztőm, a következőt is euróban veszem fel, mivel már ajánlati szinten fele a kamat a tavainak. Egyébként van euró bevétele a cégemnek, írja Balázs hallgató. Aztán a Calvin tér és az Astoria között állnak a villamosok, baleset miatt a sinen, a zebrán, illetve a Budafoki út befelé a Savoia parttól a Rákóczig dugó, mert a Hengermalom úton lezárták a külső sávot egy utómunka miatt. Köszönjük szépen a közlekedési információkat. Még egy sajtókritika: elektromos busz helyett akkumulátoros busz lenne jobb, hiszen a trollik régóta futnak, azok elektromosan. Maci halottról jól, nem jót. Nagyon régóta félrement ez a mondás egy rossz fordítás miatt. Azért kell jól, vagyis igazat mondani a halottról, mert nem tud védekezni, nem jót kell mondani. Hát én ezt már nem tudom, hogy most mit higgyek és kinek. Úgyhogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy szeretünk titeket, bocsánat, és sokat hozzátesz a naphoz, ha veletek indul.
Szerettem azt, amikor most így megfejtjük, hogy mit kell egy halálhír alá posztolgatni, de most komolyan ennyi, hogy is mondjam, milyen sütnivalója nincs az embereknek, hogy tehát vagy részvétet nyilvánítok, vagy hagyom a francba az egészet. Minek kell odaírogatni bármit? Minek kell ott az igazságot osztani? Tehát nem értem. Na jó. Folytassuk a Millás reggelit.
Az M5-ös bevezető az IKEA előtt elesett, írja a hallgató. Most le fognak fikázni, hogy hosszú ível mondtam az IKEA-t. Ez még
a... IKEA. András, hova utazunk a dovilág rovatunkba?
Banglades.
Hát akkor irány Banglades.